Szeretettel köszöntöm az ünnepet ünneplő gyülekezetet az Úr Jézus szavaival. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett testvérek, kezdjük meg ünnepi istentiszteletünket, az 501. dicséretünket énekelve. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljuk el helyünket. Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, kinek nevére térjen dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten ígéjét, amelyel keres most bennünket a János írása szerinti evangélium 20. fejezetéből, egy olyan ige szakaszból, amely ezen a húsvéti ünnepen különös módon három húsvéti istentiszteletünkön is elhangzik, Istennek különös szervező, szerkesztő ajándéka ez. A 20. fejezet 19. versétől olvasom a 31. verséig terjedő szakaszt, ez tegnap délelőtt is és délután is elhangzott, és most is újra olvasom, leülve hallgassuk nyitott szívvel, ahogyan Jézus Krisztusról bizonságot tesz János az ő örömhírében. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Megállt a középen, és ezt mondta. Békesség nektek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, most helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az ünnep ajándékát, a megállás, a pihenés lehetőségét. Köszönjük neked az együttlét kincsét a gyülekezetben, családunkban, szeretteink körében, de legfőképpen a veled való élő közösség kimondhatatlan ajándékát. Köszönjük neked, hogy arra bátorított a régi ének, hogy mi is örvendjünk hát, zengjünk hallelúját, mert Jézus él, legyőzte a kínt, a poklot, a szenvedés jaját, legyőzte az ősi kígyót, bűnbocsánatot szerzett. Áldunk téged, hogy valóban örvendezésre hisz, hogy örömünk legyen benned, hogy ne a keserűség, hanem az öröm töltse be a szívünket. Annak ellenére és azzal együtt is, ami körülvesz bennünket, vagy ami belülről hat ránk. Köszönjük neked az ünnepeinket, és köszönjük az ünnepeink titkát, téged magadat. Arra kérünk most is, ragyogtasd fel számunkra Jézus Krisztus személyét, és hagyd teljen be vele a szívünk, az életünk, hagyd gyönyörködjünk benne, ahogyan te is gyönyörködtél benne, hagyd hallgassunk rá, hogy lehessünk valódi tanítványok, valódi boldog emberek, a te gyermekeiként. Kérjük áraszti szent lelkedet, ahogyan ott rájuk lehet, kérünk, itt is töltsd be a szívünket, az érzéseinket, a szívünk mélyét, akaratunkat, egész valónkat lelkeddel, hogy lélekkel telve, és valóban téged magasztalva tudjunk tovább menni az úton. Édesatyánk, Jézusért kérünk, hallgass meg, és áldj meg minket, lelkeddel, igéddel. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és az 515. dicséretnek az első versét énekeljük. Krisztus virágunk, szép termő águnk. Gyertek fennállva, hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem számotokra. Írva található ebben az olvasott szakaszban a János írása szerinti örömhír 20. fejezetében, a 19. verset olvasom újra. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Hálás a szívem azért, hogy együtt lehetünk ebben az ünnepkörben, itt a gyülekezet közösségében, és akik együtt lehettünk már az elmúlt hét előkészítő alkalmain, nagy péntek délelőtti Isten tiszteletén, hallottuk közösen is azt a kérdést, amit akkor feltettem, és a bevezető mondatokban, az igehirdetésben így fogalmaztam, hogy a keresztre feszítéstől a feltámadásig egy nagyon általános és mégis egy nagyon egyéni, személyes kérdés hangzik fel. Ez a kérdés, hogy ki van a középen. És akik együtt lehetünk nagy pénteken, láttuk, hogy Jézus Krisztust állította középre a Szent Lélek, a Szent Írás, de azok az emberek is, akik ott úgy feszítették őt meg a Golgotán, hogy két gonosz tevő között középen állt a keresztje. Középen két gonosz tevő és ég és föld között. Ma, amikor a feltámadás ünnepén együtt vagyunk, a másodnapi ünnepnapon, újra őt látjuk, újra őt, és ha figyeltétek, újra a középen. Középen, mint feltámadott urat. Hiszen ezt olvastam, eljött Jézus, és megállt középen. Számra nagyon megérintő mindaz, amit ebben látok, és ennek a folytonossága és folytatása, ahogyan a megfeszített Jézus Krisztus után a feltámadott Úr Jézus is ott van a középen. És ha végig gondoljuk, hogy mi változott nagy péntek és a feltámadás napja között, hát látjuk ezt a hihetetlen hatalmas dolgot, hogy nem tarthatta fogva a halál, hogy ő a halál legyőzője, a bűn, a sátán, a kísértések, a kárhozat legyőzője. És éppen ezért énekeltük feldírat, áldott szép napunk, mert Jézus Krisztusban látjuk a diadalt, a győztes urat, aki legyőzött minden ellenséget, a mi minden ellenségünket is. Mégis, ha végig gondoljuk, hogy mi változott és mi nem, akkor azt is látjuk egyrészt, hogy ott a keresztre feszítéskor, legalábbis az első olvasatra, azt látjuk, hogy mások állították középre. De nem azért, amiért mi láthatjuk őt a középen, hanem azért, ahogyan hallottuk is, mert őt tekintették a legfőbb bűnösnek. Emberek kényszerítették arra, hogy az ő keresztje ott álljon a középen két lator között. Azt is tudjuk azonban, ha olvastuk és figyeljük a passió történetét, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül volt ott a középen. Mert az, amiben járt, minden kényszerítő, minden emberi gonoszságban megjelenő kényszerítés mellett is az engedelmesség, amelyben az atyának engedett mindenben. Nem volt hatalom felette, csak ami felülről adatott Pilátus, amikor gőgösen azt mondta, azt teszek veled, amit akarok, van hatalmam rá, hogy szabadon bocsássalak, vagy megfeszítselek, Jézus nyilvánvalóvá tette, semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem adatott volna neked. Jézus Krisztus nem azért volt a középen, mert emberek főbűnösnek oda helyezték, hanem azért, mert Isten benne, Jézus Krisztusban, mint az ő bárányában, minden bűnünk büntetését büntette meg. A ma olvasott történetben annyiban egészen más már a történés, hogy nyilvánvalóvá válik mindenki számára, aki ott van és aki itt van most is, hogy Jézus senki, de senki nem állítja ide vagy oda, ő maga szuverén módon, hatalommal, dicsőséges hatalommal áll a középre, aktívan áll a középre, nem passzívan, nem szenvedőleg, hanem az ő döntéséből fakadóan, láthatóan, nincs emberi tényező, amely visszatartja, nincs emberi tényező, amely őt oda vonza, minden az ő akaratából történik. És ha erre figyelünk, akkor újra erősödjön fel a szívünkben, és el ne felejtsük újra és újra, hogy nem az ember van a középen, főképpen amikor a feltámadott dicsőséges Jézus Krisztus látjuk, hanem ő van a középen. Ő a meghatározó. Ő az, aki körül megfordul minden. Ő az, akire nézve, aki által történik minden. Ő van a középen. És ha most elhelyezzük ebben a két ünnepben és az ő élete történetében saját magunkat, akkor kimondhatjuk, és ezt is vigyük el a szívünkben, testvérek, hogy a múltunk és a jövendőnk akkor van rendben, hogyha ebben Jézus Krisztust látjuk a középen. Ha látjuk a múltunk, jövőnk, egész földi életünk tökéletes elrendezését, fedezetét az ő keresztjében, és látjuk egész életünk, a halálunk pillanatáig tartó életünk, sőt azon túl az örök életünk bizonyosságát abban a feltámadásban, abban az örök életre való feltámadásban, amelyet bemutat és megszerez nekünk Jézus Krisztus, a dicsőséges Úr. Ami életünk akkor van a helyén, akkor működik helyesen és egészségesen, ha Jézus Krisztus van a középen, mint megfeszített és mint feltámadott Úr. Mert az ember arány, irány és céltévesztése mindig az, amikor saját maga vagy más emberek kerülnek a középre. Újra és újra el kell mondanunk ezt, újra fel kell idéznünk magunknak, másoknak is, hogy ott romlik meg a világ, ott törik össze minden, ami érték, ahol az ember kerül a középre. És ez azért van, mert ez az egész teremtett világ úgy alkottatott, ennek a harmóniája, összhangja akkor működőképes, amikor Isten és fókuszáltan Jézus Krisztus van a középen az ő lelke által. Minden arra késztet bennünket ez a megdöbbentő valóság kívülről, alulról, még belülről is, hogy én legyek a középen. Minden erre késztet. Az édeni hazugság óta olyanok lesztek, mint az Isten. Légy te a középen. De felülről minden arra késztet, hogy legyen ő a középen, én meg legyek a helyemen, és boldog ember az, aki helyére került, akinek az élete helyén van. Erre indított, erre hívott bennünket az Úr. Amikor az ember igazán valóban egészségesen funkcionál és működik, akkor Isten van a középen az életében. Jézus Krisztus az egyház feje. Olyan gyönyörűen mondja el ezt a képet Pál apostolon keresztül, hogy a Krisztus teste vagyunk, mi a tagjai. De ő a fő. Ő a fej. Ami azt jelenti, hogy ő irányít. Ő a központja az életünknek. És nélküle fejetlenül megy minden. Nem véletlenül mondja Jézus ezt, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Döbbenetes mondata ez, amikor kimondja ezt Jézus, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Úgy tűnik, mintha rácáfol erre az élet, a világ. Hát hányan Jézus nélkül cselekszenek? Hát nézzük meg az eredményét. Nézzük meg a valódi és teljes kimenetelét. Mert ami valódi érték, ami nem mulandó érték, ami örökre szóló érték, az Jézus nélkül lehetetlen. Csak Jézus által lehet a miénk. Éppen ezért a feltámadott Úr Jézus Krisztus megjelenése a követői, a tanítványai között kifejezi a hatalmát, kifejezi a megerősítő szeretetét, és a megértő támogatását is, ami mind ebben a csodálatos, felolvasott bibliai szakaszban itt van előttünk. Nézzük tehát, hogyan állítja helyre a tanítványait, az életüket. amikor élő módon a feltámadott Jézus megjelenik számukra. Figyeljétek meg, azt olvassuk, hogy ezeknek a tanítványoknak akkor és ott, hozzánk hasonlóan, tele volt a szíve bizonytalansággal. Tele volt a szíve emberektől való tartással, félelemmel. A kiszolgáltatottság tudatával. Bizony, ha most azt kell mondanom, hogy mi volt az életükben ekkor igazán úgy homloktérben, és akkor mondjam ezt a szót így középen, mi került a középre, akkor azt látjuk, hogy középre ez a félelem került. Ez a félelem. A zsidóktól való félelem. Látták, tudták, mi történt az ő mesterükkel, Jézus Krisztussal, és tele volt a szívük félelemmel. Mert eddig láttak. Addig láttak, hogy mit jelent a kiszolgáltatottság, a szenvedés, a halál, és azt olvassuk, bezárkóztak. Bezárkóztak, bezárták az ajtókat, nem tudtak felszabadultan tovább lépni. Összezártak, bezártak, ott voltak együtt, félelemben és bizonytalanságban. Ha azt mondom, a megfeszített Jézus volt a középen az életükben, akkor részben azt gondolom, talán jól fogalmazom, de az a megfeszített Jézus, akit csak eddig láttak, a megfeszítésig. Aztán látták az üres sírt, de teljes bizonytalanságban voltak, mert János szemes fültanúként, átélőként leírja, nem hittek az írásban, hogy Jézus feltámad. Ezért tele volt a szívük félelemmel, látták Jézust a középen, ott volt a gondolataikban, persze ezt foglalkoztatta őket az emmausi tanítványok is, amikor Jézus mellé szegődött, hát elmondják, csak te nem tudod, mi történt. Tele volt a szívük, a fejük ezzel, hát meghalt. Meghalt az, akiről azt gondoltuk, hogy ő lesz majd a szabadító. De csak eddig jutottak. Mi minden került és kerülhet az ember életének a szívének a középpontjába. Mennyi bizonytalanság, mennyi kétség, mennyi félelem, mennyi minden zár be bennünket, mennyire érezzük, hogy be kéne zárkózni, valahogy el kéne rejtőzni, mert annyi minden van, amit nem tudunk legyőzni, ami fölöttünk áll, ami félelmet kelt. Mi mozdíthat ki ebből? Mi által lehetünk mégis nyitottá, szabaddá, felszabadultá. Itt a válasz. Jézus. Egyedül Jézus. A feltámadott Jézus. A feltámadott győztes Jézus, ha odaáll a középre, ha fölragyog számodra, ha ő kerül a gondolkodásod, a szíved, az életed középpontjába, az élő Jézus. Mert amikor ő ott van, akkor látod az ő dicsőséges hatalmát. Látod az ő sötétet oszlató világosságát, a reménytelenségben az élő reménységet. Látod, hogy minden lehetséges neki, akit nem tarthatott fogva a halál, aki legyőzte a halált, aki él, és aki nem torpan vissza semmitől, aki előtt nem gát, nem akadály a te bezárt életed, a zárt ajtó sem. Azon keresztül is oda tud lépni hozzád. Ha bezárultál, ha senkinek nincs már hozzád férési lehetősége és joga, neki akkor is van. Ő akkor is tud. Akkor is tud téged gyógyítani, felszabadítani, kihozni ebből a rabságból. És Jézus, amikor megjelent, ott a félő szívű tanítványai között középre állt, pont oda, pont középre, nem véletlenül írja lesz János, hogy mindnyájuk szeme rászegeződjön, hogy mindnyájuk figyelme ráösszpontosítson, hogy ott legyen valóban ő a fókuszban, ő legyen a kiinduló pont, akin keresztül tisztán és világosan látják, hogy ki az Úr ebben a világban. Hogy kihez tartozhatnak, hogy ki jött be hozzájuk, hogy ki vállalta őket. Mert Jézus eljön hozzájuk. Nem ők jutnak el Jézusig. Jézus jön el hozzájuk. ez az evangélium, ez a hír, ez az örömhír. Mindennek ő a középpontja, és mindenen keresztül ő tud az ő hatalmával gyógyítani. Ne félj hát! Ő él, és uralkodik. A te zárt világodat is át tudja törni, és téged is tud felszabadítani. Ugyanakkor a hatalmán túl az ő megerősítő szeretetét is látjuk itt, hiszen megjelenik, elhozza magából azt, amire leginkább szükségük van. Nem csak megáll a középen, nem csak fölragyog, hanem szól, és szavával teremt, teremt, békességet teremt. Azt mondja neki, békesség nektek. És Jézus szavai nem olyan szavak, amelyek elhangoznak, és elhangoznak úgy, hogy üres szavakként konganak, hanem olyan szavak, amelyek teremtő szavak, amelyekkel a világot is életre hívta, és amelyek bennünk is új életet, új világokat hív életre. Békesség nektek. Annyi minden billent ki bennünket a békességből. Ha már volt részünk a minden értelmet meghaladó békességben, akkor tudjuk, hogy mennyire nehéz az, amikor kibillenünk ebből az egyensúlyból, és amikor békétlennek, amikor belül háborgónak éljük meg a napokat, az életünket, a körülményeinket, és milyen más az, amikor mindenek ellenére békességünk van. Békességünk ő benne. Életünk rendkívül fontos szüksége, testvérek, a békesség. Ennek csodálatos kisugárzása ereje van. Amikor egy embernek valódi békessége van, annak ellenére, azon túl, hogy beteg ágyon fekszik, hogy megfosztották, hogy megvádolták, hogy az életében nyomorúságos problémák, próbatételek jelennek meg, az bizonyos értelemben Isten bizonyíték. Mert látható rajta, hogy nem magától, hanem felülről kapta ezt, hiszen a békességnek fejedelme van. Ő Jézus. A békesség fejedelme. A békesség ura, aki megfizette a békességünk árát a kereszten, hiszen Ézsaiáson keresztül így üzente az Úr, és így teljesítette be. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mert amikor az ember megbékül Istennel, a legnagyobb békétlenség oka rendeződik el, a bűneink, az Istennel szembeni lázadásunk, az Istennel szembeni szeretetlenségünk rendeződik el, és békességet kapunk Istennel, ez a békesség kiárad, és ez betölt bennünket. Mennyi háborúság, mennyi bizonytalanság dúl a szívünkben addig, amíg nincs békességünk Istennel. Állandóan békétlenségben vagyunk egymással, önmagunkkal, ezzel az egész teremtett világgal. És olyan szomorú, hogy rossz fronton harcolunk, hamis eszközökkel. Nem nemes harcot, ahogyan nem olyan régen hallottunk erről, hanem nemtelen harcot vívunk. Tele vagyunk kétséggel, tele vagyunk békétlenséggel. De amikor Jézus megjelenik az életünk közepén, megjelenik, ahogyan megjelent a születésekor is, elhangzott és beteljesedik dicsőség a mennyben és a földön békesség. Jézusban ez a békesség jött el, és az ő keresztjén ennek a békességnek az ára fizettetett meg. Ezért a miénk lehet. Ha Jézus ott van, akkor Isten békességet teremt a szívünkben. Emlékeztek a háborgó tengeren? Amikor Jézus ott van, amikor ott van a középen, akkor valóságos békesség, valóságos nyugalom jelenik meg benne. Két énekünk is eszembe jutott, amelyet olyan jó felidézni, és olyan jó elénekelni is, elmondani is akár a szívünkben. Jézus hív, bár zúg, morajlik életünk vad tengere, halk hívása tisztán hallik, jerköves, hogy jöjj ide. Vagy ahogyan egy másik gyönyörű énekünk mondja, véled álom a vihart, hit s erő te vagy, te szent, szárnyad árnyával takard fejemet a végtelent. Milyen csodálatos, hogy véled álom a vihart is. Igen. Mert ott van velem az ő békessége, az ő hatalma, az ő jelenléte. Mert eloszlik a kétség, eloszlik a félelem, eloszlik a vihar, ha velünk van. Ha mindenek felett való Úra, mi gazdánk, a mi megváltónk, a mi Úrunk. Jézus Krisztusé, minden hatalom menjen és földön. Jézus ott állt fizikai értelemben, de ott állt lelki értelemben is az ő tanítványai között. És erre kell figyelnünk, a kihívások, a nehézségek, a próbatételek, a félelmek, a békétlenségek idején. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szabadat. A te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Feragyog az ő megjelenésében hatalma, az ő csodálatos szeretete, megerősítő szeretete, de itt van az ő támogató, megértő, lehajló, hozzánk hajló szeretete is. Mert ez a megértő támogatás jelenik meg akkor és abban, amikor megjelenik az övéi között. 8 nap múlva ismét megjelenik. Emlékeztek, az volt a különbség, csak annyi, hogy az első alkalommal nem volt ott még Tamás. Aztán ott volt Tamás is. Olyan különös, ha végig nézzük a történetet, úgy látszik nekünk, mintha csak Tamás kapná meg ezt a megerősítő támogatást, de nem így van. Amikor megjelent és kimondta nekik békesség nektek, megmutatta a 11 tanítványból a 10-nek, aki akkor ott lehetett, megmutatta a kezét, a lábát és az oldalát. Majd Tamásnak is megmutatta személyesen, aki akkor ott nem volt velük, mert megerősítette őket. És támogatta őket abban a bizonytalanságban, ami akkor ott nyilván erőt vett rajtuk. És Tamást, amikor 8 nap múlva velük van, nem ledorongolja, hanem eloszlatja a kétségét azzal, hogy nem csak láthatja, még meg is érintheti őt. Neki is megmutatja a sebeit, halálának pecsétjeit, hogy lássa, és megtapasztalja, hogy ő meghalt, de ő a meghalt és feltámadott Úr. Talán felsóhajtanak néhányan, hogy de jó lehetett neki. De jó lehetett neki az a bizonyosság, hogy ott volt és látta a többi tanítványa, sőt, még meg is érintett, és Jézus ezt megengedte neki. Jézus azonban, ahogyan hallottuk, többet, nagyobbat, teljesebbet, jobbat készített el nekünk, nekünk. Hiszen Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Te látsz és hisz, hiszel. De boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Mert a látás lehet megerősítője a hitnek, de a hit nem látás önmagában. Legalábbis nem testi szemmel való látás, hanem lelki felismerés. A testi látás ugye megerősít, hiszen Jézus Krisztus életét mi is láthatjuk, még ha nem is nyilvánvaló testi közelségben, és nem a magunk elképzelte módján, hanem a Szentíráson keresztül, és ott sem a rajzát, nem a fényképét, nem valami fajta rögzített voltát, hanem a történést látjuk. De nyomon követhetjük mi is Jézust. És ajánlom mindig újra és újra ezt is szeretettel, hogy nézzük Jézust, hogy figyeljük meg Jézust, ahogyan az evangéliumokban feltárul nekünk. Éppen annyi van benne, nem több, hiszen János leírja, sok más jel is történt, de annyi, amennyi kell, itt van, a mi számunkra is, hogy megerősödjünk, hogy lássuk, kicsoda ő, hogyan történt minden halála, és feltámadása az írások szerint. Ha csak azt végig tanulmányozzuk, hogy mi minden van előre kijelentve Jézus halálára, feltámadására nézve az Ószövetségben, megrendül a szívünk, hogy mi minden teljesedett be, és ami ezt együtt látjuk, boldogabbak vagyunk, többet látunk, mintha csak testileg látnánk, mert látjuk a beteljesedést, a megvalósulást, az isteni tervnek csodálatos végbemenetelét. Szent Lelke igéje által ma is találkozhatunk vele. Sőt, olyan kegyelmes, hogy a sákramentumokban, és ma is az úrvacsora sákramentumában olyan kegyelmes szeretettel hajol le hozzánk, hogy minden érzékszervünket megérinti. Az a jel, amely jelzi azt, ami történt értünk és vele. Mert megtapintjuk, kézbe vesszük, még az illatát is érezzük, érezhetjük, amikor szánkba vesszük, szemünkkel láthatjuk, és halva halljuk, hogyan szerezte ezt. Mindent. Szeretetével mindent bemutat nekünk. Ahogyan ott és akkor, most másként, de számunkra is. Milyen jó, ahogyan Péter leírja az ő első levelében, amikor már a szétszóródásban lévő jövevényeknek írja a kiválasztottaknak, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Az első keresztény nemzedék, akik már nem találkozhattak vele testileg, mégis hittek benne, kibeszélhetetlen örömmel örvendeztek a belévetett hitükben. És ez így van ma is. Mi is örvendezhetünk a belévetett hitünkben, mert Jézus él, mert ma is itt van, és ma is szólít, mert nekünk is mondta, még ha emberi szavakon keresztül is, békesség nektek, és hatalmas ma is arra, hogy lezárt világunkat, bezárkózó félelemmel teli életünket kiszabadítsa, feloldja, és megajándékozzon önmagával. Itt van ma is a középen, és mindig itt lesz a középen a megfeszített és a feltámadott Úr. És olyan bátorító olvasni azt, ahogyan Tamás jelenetét olvassuk, aki nem volt először velük, amikor megjelent és középre állt, de figyeljétek meg azt a csodálatos szeretetet, amivel Jézus Krisztus megismételte azt, amit előtte megtett. Pontosan úgy történt minden. Bezárt ajtók mögött megjelent, a középre állt, és ugyanazt mondta, a békesség néktek. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Tamás még úgysem maradt ki ebből a csodálatos megjelenésből, hogy ő kételkedett. Jézus megjelent újra, hogy találkozhasson vele, hogy ő is átélhesse a hatalmát, hogy ő is megtapasztalja a szeretetét, a támogató irgalmát. Ez olyan jó hír, testvérek, mert ez azt jelenti, hogy Jézus újra és újra lehetőséget készít még azoknak is, akik kételkednek. Akik még nem hisznek, akiknek a szívében még van bizonytalanság, akiket helyre kell még tenni, akiket meg kell újra erősíteni, bátorítani, felemelni, meggyőzni. Jézus újra és újra lép. Minden együttlét alkalmassá válik erre, ahol a tanítványai együtt vannak. Nem akadály a bezárulkodás, a félelem, a kétkedés sem. Ő, aki legyőzte a halált, mindent le tud győzni. Olyan jó, ha ránézünk, és ha ennek az ismételt, bennünket érintő szeretetnek a nyomán mi is elhisszük, hogy Jézus jön újra és újra, felragyog, újra és újra elmondja, békesség néktek, és bennünk is le tudja győzni a félelmet, a kétkedést, a hitetlenséget, a bizonytalanságot. Megígérte jelenlétét minden nap. Különösen is az Úr napján, a feltámadása napján. Itt van velünk, de minden nap élhetünk. Élhetünk belőle, vele, élhetünk által, az ő hatalma által. Ő a teljhatalmú Úr, aki ma is azt mondja, ne félj, békesség néked, békesség néktek. Amen. Gyertek, imádkozzunk. élő feltámadott Úrunk, Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, lezárt ajtóink mögé lépj be te, állj a középre, és oszlass el minden sötétséget, minden kétséget, minden bizonytalanságot, minden félelmet. Kérünk, szóríts ki a szívünk közepéről mindazt, ami nem való oda, és töltsd be bennünket önmagaddal, lelkeddel, az Atya iránti szeretettel, a lélek iránti engedelmességgel. Segíts, hogy lehessünk mi valóban a te boldog, felszabadult szívű tanítványaid, akik rád tekintve veled együtt élnek, és tudják, hiszik, ha te velünk vagy, senki nem lehet ellenünk. Kérünk, áldj meg így, és töltsd be most is erőddel, kérünk, majd az úrvacsorai közösségben újíts meg bennünket, és legyen minden a te háromszor szent neved dicsőségére, Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen.